hazám keresztény Európa. Utálom és az arcába vágom. 30 év vagy 2000 óta. Undorító, őrült világ ez. Ez a farizeus Európa. Kenyér helyett az éhezőt csitítja szóval, hittel, éggel, s maszatos lelkiismeretét szívnyalogató versikékkel. 30 év vagy 2000 óta hány eszme rohadt el szívében? Hazám, keresztény Európa. Mi lesz, ha majd egyszer magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mert jósága, szíve, imája egyszer már mindent elveszített. Mi lesz, ha megőpokoli lángszóróval, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus, és új országot teremt a földön, s elhullanak a banditák? S nem lesz több harc, se kard, se börtön. A mennyei tiszta szerelmét tetté acélozza a bárány, s újra megvált. Nem a jók, de a gonoszak vér árán. Hazám, keresztény Európa, túlélve idő szörnyű végét, elbírod-e te még az Istent? Szeretetet és a békét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A mai Biblia és Irodalom című sorozatban Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét hallották, Eperjes Károly előadásában. Legyen szabad egyetlen korrekciót tennem. Az eredeti szövegben az áll, hogy a vers elején az áll, hogy 100 év, de tán 2000 óta, és nem pedig az, hogy 30 és 2000. Tehát ez egy változtatás. Úgyhogy az egyébként kiváló versmondó ezen a ponton aktualizál, és én azt hiszem, hogy helytelenül. No, az viszont kétségkívül tény, hogy a költemény fájdalmasan időszerű. Nagyon. Pedig 95 évvel ezelőtt keletkezett, 1923-ban írta az a Szabó Lőrinc, aki a 20. század első felében élt, 1900-tól 1957-ig. Hát ugye hallottuk, kedves hallgatóim, hogy szókimondó, szenvedélyes, provokáló beszéd ez. Vissza is borzad tőle mind az irodalmi köztudat, és mind pedig az irodalom tanítás, mint ahogy Szabó Lőrinc magyarság versei is szinte teljesen ismeretlenek. Szabó Lőrinc vállaltan ateista ember és költő volt világnézetében, erkölcsi elveiben és életmódjában egyaránt ateista ember volt. A vers, különösen a második fele, mégis a Bibliát, a Jelenések könyvének apokaliptikus világát idézi fel, egyrészt, másrészt pedig a kereszténység szégyenletes történelmi eltorzulását veti Európának a szemére. Nos, kedves hallgatóim, számomra rejtély, hogy az a költő, aki azt vallotta például, hogy a szerelem nem más, mint két önzés titkos párbaja, ez idézet volt. És aki így írt magáról, én már csak a rosszban hiszek. Nos tehát, hogy ugyanez a költő hogyan tudott olyan verset alkotni, amely a földrész hajdani keresztény szellemiségének eltűnését fájlalja, és a Jelenések könyve alapján jövendől Európa sorsáról. Hát vajon hogyan lehetséges ez? Minden esetre árulkodó, hogy a Hazám, keresztény Európa Szabó Lőrincnek az 1923-as Kalibán című kötetében egy olyan ciklusban látott napvilágot, amelynek ez a címe Vaskorban élünk, nincs mit menteni. Ez a ciklus címe. És első olvasásra úgy hat, mintha itt is erről volna szó. Nincs mit menteni ebben a kereszténységét feladó, eláruló Európában. Az első világháború borzalmait követő években, ugye ne feledjük, 1923-ban járunk, szóval tipikus volt ekkor ez az életérzés, meg az, hogy az értelmiség, sőt egyes keresztény felekezetek liberális irányzatai is igyekeztek ezért az egészért a kereszténységre tolni a felelősséget. Ahhoz, hogy a talányos verset, mert hát talányos, megértsük, érdemes röviden szakaszról szakaszra áttekinteni magát a szöveget. Itt van rögtön ugye a cím, amely minden költeményben kulcs fontosságú, eligazít a költő szándékáról. Hazám, keresztény Európa. Ez a cím. Igen, az embernek és a költőknek meg aztán különösen. Nem csak a maga szülőföldje, Magyarország a hazája, hanem Európa is a hazája. Legalábbis annak kellene lennie. Mert joggal mondjuk, hogy Európa nemzeteinek sokszínűségével együtt is, Európa egyetlen nagy egység, és ezen elsősorban földrajzunk kulturális egységét értjük, amiben benne vannak a költők. Tehát bármennyien tagadják ma, és vonják kétségbe, de igenis létezik egy olyan fogalom, egy olyan valóság, hogy európai kultúra. Európa az nem csak egy földrajzi fogalom, hanem elsősorban egy meghatározott kulturális önazonosságot jelent, identitást jelent, amelyet három fő tényező hozott létre. Mindenek előtt a keresztény világszemlélet. Azután ebbe beágyazódva a görögség demokratikus állameszméje. Plusz a római jogrend. Ez a három. Vagyis Európa kulturális egységének a végső alapja az, hogy bármilyen sokféle nép él itt együtt, mindegyiknek közös gyökere az a kereszténység. És kulturálisan ez még akkor is igaz, akkor is így van, legalábbis most egyelőre így van. Tehát kulturálisan, akkor is, ha ez a társadalom a maga keresztény vallási alapját, hát azt már a jó részt elveszítette sajnos. Szabó Lőrinc, nagyköltő. Szerintem nagyköltő. Vallástalanságában nem olyan elvakult, hogy ne tudná, hogy ebbe a keresztény gyökerű európai hagyományba, ebbe személy szerint ő is beletartozik. Bármit hisz, avagy nem hisz egyébként. Ebbe beletartozik. Éppen az adja a vers szenvedélyes, sőt, hát bizony agresszív hangját, hogy a költő érzékeli, ez a gyökér, az ő létének, költő létének gyökere, hát ez végzetesen megromlott. És ezért szakadnak ki belőle a verskezdő brutális szavak. Utálom és az arcába vágom, 100 éve, de tán 2000 óta. Undorító, őrült világ ez. Ez a farizeus Európa. Na, hát így az első verszak. Keserű szavak. Utálom, undorító, őrült, farizeus. Mennyi szitok szó egyetlen verszakban. De, kedves hallgatóim, ha tekintjük földrészünknek a mai állapotát, valljuk be, hogy Szabó Lőrinc szava, hát az a legkevesebb, ami elmondható Európáról. No, mindemellett persze azt állítani, hogy a kereszténység romlása úgymond már 2000 év óta a kezdetétől tartana, hát ezt nem lehet, hát semmi módon nem állja meg a helyét. De hát ezt úgyis tudjuk. Útálom, így kezdődik a vers. Egyes szám első személyben fogalmaz a költő. Ez az Európa, ez a hazám, a kultúrám, az enyém, és nincsen nekem másik, az enyém, de utálatra méltó, mert farizeus. Nem egyszerűen hazudik, ugye farizeus nem ezt jelenti, hanem kétlelkű, álszent. Éppen azt fordítja fiai ellen, aminek a létét köszönheti, a kereszténységet. Mióta is? Ugye Európa akkor kezdett keresztényé válni, amikor a Krisztus utáni 50-es évek elején Pál apostol, az apostolok cselekedetei 16. fejezete szerint a Szentlélek igen-igen erőteljes ösztökélésére hát átlépte Közel-Kelet, Ázsia és Európa határát. Szívében és ajkán az evangéliummal. Az első verszak tehát egy általános képlet, vagyis kép, egy látlelet a költő panaszának, kritikájának a lényege, az összegzése, hogy Európa nem keresztény, hanem farizeus. Nagyjából ennyi. Aztán a második és harmadik verszak ezt az általános képet részletezi. Szabó Lőrinc a romlás okát, vagy terepét két ponton nevezi meg. Tehát kettő. Európa kereszténynek vallja magát, ugyanakkor visszaél a vallással, Krisztus nevét a saját hatalmi céljaira használja, járomként rakja, vagyis rakta a szegények elnyomottak vállára, és azt mondta nekik, amit egy régi, ilyen kommunista mozgalmi dal így idéz: Ábrahám kebele finom falatokkal van tele, ha a földön éhezel, a mennyekbe majd eszel. No, hát szóval ezt veti oda a kizsákmányoló réteg a szegényeknek evangéliumként. És ez felháborító. Szabó Lőrinc szavai egyben azt is kifejezik, hogy milyen kereszténység volt az 1900-as évek elején, amiből ő nem kért. Amiből ő nem kért egész életében. Azt mondja a második verszakban Európáról: kenyér helyett a szegényt csitítja szóval, hittel, éggel. Hát ez botrány. Úgyhogy még az ateista költő is értékeli, tartja annyira az evangéliumot, hogy pontosan tudja, nincs nagyobb galátság annál, mint Krisztus ügyét önnön ellentétévé silányítani, az ő nevében gyilkolni, meg elnyomás alatt tartani tömegeket. Hány és hány millió embert idegenített el, fordított szembe Krisztussal, egyházzal, evangéliummal. Ez a magát kereszténynek hazudó mentalitás. Régen is, meg a 20. században is. No, ez a romlás egyik terepe tehát a kereszténység nevében elkövetett, égbe kiáltó társadalmi, szociális bűnök halmaza. A másik, hát az még keményebb, a harmadik verszakban az eszmék birodalma. Azt mondja a költő: 100 éve, de már 2000 óta hány eszme rohadt el Európa szívében? Igen, ezt mondja, hány eszme rohadt el Európa szívében? Valóban az emberiség minden nagy eszméje hát Európában született, hogy később itt is fajuljon el és romoljon meg, és nincs kivétel. Melyek voltak Európa nagy eszményei? Csak példaként említek néhányat. Előre bocsájtva, hogy a képlet, hát az mindegyiknél ugyanaz. Mind valamilyen jó gondolat, pozitív gondolatból indul ki, vagy legalábbis egy tényleg létező, súlyos problémára válaszként született meg, de végül, ahogy a költő kifejezi, mind elrohadt Európa szívében. Elrohadt alapvetően azért, mert mindegyik a kereszténység ellenében fogalmazta meg önmagát. Legalábbis annyiban, hogy a kereszténység Isten központúságát felcserélte ember központúsággal. És hát ez ugye nem megy. Ez nem megy. Tehát a példák. A felvilágosodás a 18. században a hagyományos, de sok ponton elavult, embertelenné vált, hazug intézmények, szokások, erkölcsök ellenében a józanészt, a rációt, a gondolkodást kívánta hát piedesztálra emelni, és ez jó, hogy törekvése azután a francia forradalom elképesztő vallás ellenességébe és vérfürdőjébe torkoljon. Aztán a klasszikus liberalizmus, amely a felvilágosodásból nőtt ki, szintén a 18. században a személyes szabadság, az emberek közötti egyenlőség, a gondolat és szólásszabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság, a jogállamiság és a választójog jelszavát tűzte zászlajára. Igen, nálunk például olyan hatalmas személyiségek is vallották, mint Deák Ferenc. No, ezzel szemben a mai liberalizmus sokaknál eljutott a teljes korláttalanság igénylésség, minden szabály és az állam mint olyan elvetéséig, az anarchizmusig, a prostitúció, az eutanázia, az abortusz és a drogfogyasztás szabadságának a követeléséig. Megromlott. A marxizmus az a vadkapitalizmus tűrhetetlen kizsákmányolása ellen vette fel az eszmei harcot. Nagyon helyes, de mindenki tudja, hogy a marxizmuson alapuló úgynevezett létező szocializmusok micsoda istentelen őrjöngéshez, tömeggyilkosságokhoz vezettek a gyakorlatban. Vagy végül a freudizmus. A lélek, a lelki tevékenységek mélyebb elemzésének igényével az ember belső világa jobb megértésének teljesen pozitív szándékával indult útjára, hogy hosszú kanyarokon keresztül mára a szexuális erkölcs totális kiiktatásához vezessen. Na, és itt tovább voltak, tehát szép, hősies, nagy eszméi Európának. De mind elrohadt a magát kereszténynek nevező Európa szívében, mondja a költő, fájdalmas, de hiteles kórkép ez. Szabó Lőrinc a 9 verszakos költeménynek már a 3. verszaka végén áttér a következő hosszú 6 szakaszt kitöltő tartalmi egységre, a vég víziójára, Krisztus második eljövetelére és az ítéletre. Különös, nem egy ateista költőtől. Szóval így ír. Mi lesz, ha Európa egyszer majd magára döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített? Mi lesz? Szabó Lőrinc személy szerint ugyan nem hitt Krisztusban, sem a második eljövetelben, de azt viszont tudta, hogy csak hamar itt valami olyan összeomlásnak és ítéletnek kell elkövetkeznie, amelyet a Biblia a jelenések könyve képeivel és fogalomkörével bírt érzékeltetni. Úgyhogy lehet, hogy ezek a biblikus képek, ezek csupán a végromlás szimbólumának voltak számva, de hát akkor is itt vannak. Arról, hogy milyen lesz ez a második eljövetel, így ír. Mi lesz, ha Krisztus megjő pokoli lángszóróval, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyal sereggel? Hát, kedves hallgatóim, mit kezdjünk most ezzel? A jelenések könyve is azt állítja, hogy Krisztus második eljövetele az valamilyen iszonyatos, katasztrofális, elviselhetetlen élmény lesz azok számára, akik életükben tudatosan, elszántan, végleg visszautasították őt, meg az evangéliumát. A Biblia az ítéletre visszatérő Krisztushoz, a kardot, a tüzes kemencét, a borsajtolót társítja többek közt, és Szabó Lőrincnek a durva képei, lángszóró, gépfegyver, vasisak, pestis, ez nem más egyszerűen, mint ezeknek a bibliai képeknek csupán a modern változata. Igaz? Mert a végítélettel elkárhozó, azaz Isten nélkül maradó ember sorsának a borzalmát, csak ezek a brutális jelképek, tűztó, tüzes kemence, prés, kard, és Szabó Lőrincnél pedig a lángszóró, gépfegyver, vasisak, pestis, szóval csak ezek a brutális képek tudják valamennyire is megközelíteni, hogy az milyen lesz majd. Isten országában nem lesz rossz, bűn, gonosz, mivel ezek Istennel összeférhetetlenek. Ezért írja a költő, mi lesz, ha megjő Krisztus, és új országot teremt a földön, ha elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön, ha mennyei tiszta szerelmét tetté acélozza a bárány. És itt tovább. Hát ez világos. És az utolsó szakasz, az meg különösen is szívbe markoló, nagyon-nagyon időszerű. Ez így néz ki. Keresztény Európa, ha túléled időd szörnyű végét, elbírod-e te még az Istent, a szeretetet és a békét? Elbírod-e te még az Istent, a szeretetet és a békét? Ez a vers vége. Ha, hangsúlyozom, ha és amennyiben Európa túléli ezt a mostani, sosem látott válságot, és ezt senki meg nem mondja ma, hogy mi lesz. Szóval, ha túléli egyáltalán, akkor lesz-e még helyeben Krisztusnak, szeretetnek, békének? Ez a költő kérdése. A Hazám keresztény Európa című vers arról szól, hogy miként csúfolták meg maguk a keresztények a történelemben az evangéliumot, de ma mást is mondhatunk. Amit az elmúlt 3 évben Európa átél, az egy ősrégi, farizeusi viselkedés újabb alakváltozata. 100 év, detán 2000 óta. Most a kereszténység új 21. századi szakaszába lépett abba, amikor, hogy a költőt idézzem, az őrült, mocskos, aljas világ inváziót szervez Európa a kereszténység ellen. De sokkal összetettebb módszerekkel, mint akár még Szabó Lőrinc korában is. A keresztény kultúrát védelmező országok elleni mindenféle gazdasági szankciókkal, zsarolással, kormányok megdöntésére tett kísérletekkel a demokrácia szent nevében, azért, hogy egyre kevesebben vegyünk részt e sok száz éve folyó küzdelemben, hogy Európa végre adja meg magát és mondjon le a keresztény kultúrájáról. És akkor ebben a helyzetben Európa nagy tömegei még most sem tudják, vagy nem hiszik el, hogy hát igen, lesz egyszer ítélet. És azt sem tudják, amit pedig Jézus Krisztus olyan igen világosan elmondott, hogy mik lesznek, helyesebben vannak, már jelen vannak, a végidőnek az előjelei. Hát nem tudják. Így fölkészülni sem tudnak arra, ami közeleg az emberek tömegei ma a világban. És az Úristen ma is kifakadhatna, ahogy egykor kifakadt az izraelitákkal szemben, amikor azt mondja az Úristen, bár csak eszesek lennének, és meggondolnák, mi lesz a végük. Meggondolnák, mi lesz a végük. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották.